Sziasztok, ez a Megmondtuk előre című műsorunk a Rádió Café 98.0-án, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és mai vendégünkkel Klein Dáviddal. Szia, Dávid!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük, hogy eljöttél. Hát, neked a hivatalos megszólításod az, hogy hegymászó?
Nem.
Nem, hanem?
Hát én nagyon sokféle sapkámban, civilben én filozófiát tanultam, úgyhogy még mindig diák vagyok, a Pécset vagyok a doktori iskolában, a PhD programban. Ezen kívül van egy üzleti sikernek semmiképpen sem nevezhető törpe könyvkiadóm, amit ugyanakkor nagyon szeretek, tehát ilyen pedagógiával, pszichológiával, ilyesmivel foglalkozó könyveket adok ki, és ezen kívül van egy ilyen szenvedélyem, szívszerelmem, hogy hegyeket mászom.
De azért Magyarországon ugye elsősorban innen ismerünk, vagy innen ez a dolog van. Ezt nyilván minden gyereknek van egy ilyen kihívás, hogy menjünk föl arra a dombra, mászunk föl arra a fára, fölmenjünk. Tehát ilyen apró pici kihívásokat teljesít az ember az életében. De aztán ezek a nagyon nagyok, amikre szerintem az első pillanattól kezdve lehet tudni, hogy nem lesz egy méznyalás, sőt, rossz dolog. Arra hogy veszi rá az ember magát?
Szerintem nagyjából így, ahogy elmesélted. Tehát én fel tudom ismerni magamban ugyanazt a motivációt, ugyanazt a szikrát, amit egyébként ilyen kora tizenéves koromban, vagy még azelőtt éreztem, amikor, mit tudom én, addig nyüstöltem a szüleimet, amíg, mit tudom én, hétvégén délután el kellett menni a napfényes sziklák és fák csúcsára, ami egyébként a budai hegyekben egy általam kitalált pont, és akkor oda fel kellett túrázni, és nem tudom, mindig nyársat faragtam, és tábortüzet kellett rakni, és azt képzeltem, hogy van nagy vadonban vagyok. Ez a fajta attitűd, ez ugyanúgy ott van bennem most, tehát ez ugyanaz.
Értem, gyerekkorodban tábortüzet raktál a budai kis szikláknál, de hát az nem ugyanaz, mint felmenni egy 8000 méter magas csúcsra.
Oké, valahogy ez úgy nézett ki, hogy ilyen nagyon romantikus kisrác voltam. A szónak az ilyen Tom Sawyer-es értelmében, hogy nem tudom, tudod, ez a vadromantika.
Igen.
És ugyanakkor a szocializmusban volt egy ilyen bevett szokás, vagy nem tudom, egy ilyen furcsaság, hogy a fiúknak ki kellett menni az udvarra focizni, és ez volt a testnevelés. És ez engem borzalmasan irritált, mert egyrészt nagyon béna vagyok a fociban, nem találom el azt a hülye labdát, másrészt nem is nagyon akartam versengeni, miközben sportolok, tehát nem volt bennem egy ilyen, hogy le akarok győzni valamit, utálom ezt. Nem akarlak titeket beskatujázni, de amikor a média azt mondja, hogy meghódítjuk, meg legyőzzük, meg leigázzuk, meg nem tudom még mi mindent csinálunk ezekkel a szerencsétlen hegycsúcsokkal, ezt utálom. És ugyanakkor nagyon fontos volt számomra a fizikai erőfeszítés. És akkor olyan tevékenységet kerestem, amik eléggé romantikusak a lelkemnek, és ugyanakkor van benne természet, és ugyanakkor... És egyszer csak kiderült, hogy létezik hegymászás. Ez nem volt evidens. A 80-as években, és a 80-as években járunk, egy maroknyi hegymászó lehetett, hegy és sportmászó, ez akkor még nem vált annyira szét, lehetett Magyarországon, és véletlenül belebotlottam Csányi Karcsiba, akkoriban már kísérletezgettem nem tudom, hogy minek nevezzem, ásványgyűjtő voltam, és egy ilyen nejlon ruhaszárító kötéllel felkötöztem magam a sziklafallal párhuzamosan, azt füllentve saját magamnak, meg a szegény barnus barátomnak, és ezt azért csinálom, hogy mind a két kézzel gyűjthessem az ásványokat, valójában élveztem az egész elfoglaltságot, hogy felkötöm magam a sziklafalra, és akkor ott lógicsálok, és akkor a Karcsi mondta, hogy ebbe a dologba valószínűleg elég hamar bele fogok halni, de egyébként el lehet menni, léteznek ilyen tanfolyamok már Magyarországon, és el lehet menni, és akkor elzavart, ugyan egy vagy két évig csapódtam hozzájuk az ő köreihez, és aztán elzavart az alapfokú sziklamászó tanfolyamra a Kevényergi turistaházba, ami azóta már leégett, és akkor ott a bentlakásos...
Csupa jó hír!
Nem én voltam. Igen. És bentlakásos tanfolyamon elvégeztem az alapfokú sziklamászó vizsgát. Tehát ez a sztorinak az eleje. És nagyon szerencsém volt, mert ez pont a rendszerváltás környéke. A rendszerváltás előtt kezdtem, és közvetlenül a rendszerváltás után. És ez volt az időszak, nem tudom, mennyire emlékeztek rá, amikor mindenki két petákkal a zsebébe kiállt az osztyapenkóhoz, és mentünk, amerre láttunk. És akkor tényleg száraz tésztával egy hónapig a Mont Blanc környékén csöveztünk, miután kistoppoltunk oda, és folyamatosan a Magas-Tátrába lógtam. Nem volt még drága az élet, és egy diák számára nem is volt annyira szorongató, mint amennyire szorongató volt nagyon sokak számára a rendszerváltás, akiknek hirtelen a nyakába szakadt ez a nagy fogyasztói társadalom.
A fiataloknak akkor azért az egy szabadság lett.
És akkor elmentem az USA-ba egy évre, ahol, mit tudom én, csavarogtam, másztam, megtanultam angolul, azt füllentettem, hogy beszélek angolul, amikor kimentem, ez nem volt valójában igaz. és aztán amikor hazajöttem, akkor már végleg így nem lehet velem bírni, kis csikó voltam, és még egy évet lehúztam a VMG-be, a Vörös Marti Mihály gimnáziumban, egyébként akkor is ilyen renitens, művészies, nem tudom, ilyen furcsa hely volt, és aztán elmentem magántanulónak, hogy stoppolhassak, meg mászhassak, és lényegében a Tátrába kempingeztem folyamatosan, és aztán megfogadtam, hogy soha többé formális képzésben nem veszek részt.
És a szüleid, azok beleegyezően bólogattak?
Mindenfélét csináltam, elkezdtem dolgozni az édesapámnak a cégében, aminek nagyon örültem, a saját lábamra tudtam állni, elköltöztem otthonról, és közben sokat másztam, és aztán egy szép tátrai mászás után a Mezei Laci barátommal, aki szintén Vörös Martis volt, azzal a különbséggel, hogy amikor én kezdtem, akkor ő már végzett, egy szép tátrai mászás után elkezdtünk beherovkát iszogatni, és az x-edik beherovka után elkezdtünk beszélgetni a közös könyvélményeinkről. És rám nagyon nagy hatással volt, ha meg tudjátok szerezni, antikváriumba ajánlom, a Kurt Dimberger nevű nagyon híres hegymászónak a Titokzatos nagy csúcsokon című könyve, és abban van egy furcsa nevű, kiejtetetlen nevű Tiricsmir nevű hegy, valahol Észak-Nyugat-Pakisztánban, meg Afganisztánban, ott a határvidéken, és akkor a sokadik beherovkánál azt mondtuk, hogy mi lenne, ha expedícióznánk. Persze, expedíciózzunk. Hova menjünk? Menjünk a Tiricsmirre. Na most próbálom valahogy a lelki állapotot leírni, amiben voltunk, hogy annyira borzalmasan fiatalok voltunk, és annyira borzalmasan, bátran mertünk álmodni mindenfélét. Ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog volt. A magyar expedíciós hegymászás ezen a ponton még igazán gyerekcipőbe járt. 87-ben volt az első magyar próbálkozás 8000-es csúcson, és 91 vagy 92 volt a csólyú, tehát hogy nagyon közel járunk még ennek az egész Himalája koronája sztorinak a legelejéhez. És mi egyszer csak azt mondtuk, hogy elmegyünk egy 7708 méteres csúcsra. Ez olyan távol volt attól, ahol mi tartottunk valójában, mint hogyha sokat röpködünk Budapest és London között fapados repülőjáratokkal, és egyszer csak azt mondjuk, hogy akkor űrhajósok leszünk. Másnap fájt a fejünk, meg mindenféle. Mind a ketten gondoltuk, később beszámoltunk egymásnak, mind a ketten gondoltuk, hogy ez jó nagy hülyeség, amit mondtunk tegnap, de hát fiatal fiúk voltunk.
Meg kimondtátok, amit kimondtatok.
Na, akkor megcsináljuk. És becsületünkre váljon, hogy ugyanakkor oda tettük magunkat, és egy éven keresztül ezen dolgoztunk, edzettünk, leveleztünk a Brit Hegymászó Klubbal, akkor még tényleg ilyen borítékba tettük a leveleket, és kiküldtük, és ők visszaküldték, és aztán egyszer csak ott voltunk Pakisztánban. Tehát így kezdődött ez a sztori.
És mi lett és a szülők? Na?
És a szülők, azt érdemes tudni, én borzalmasan hálás vagyok a szüleimnek. És ez egyszer megfogalmaztam magamnak, én szerintem amit ők zseniálisan csináltak és csinálnak, hogy mindig éreztem, hogy szeretnek, hogy figyelnek rám, hogy fontos vagyok számukra, de sosem éreztem, hogy ennek következtében, vagy ellentételezésként meg akarnák mondani, hogy ki legyek, vagy mit csináljak. És ez egy nagyon-nagyon ritka dolog, hogy a két dolgot egyszerre tudod megcsinálni, ezt a felhatalmazást, egy csúnya angolos szóval empowermentet, hogy bízom benned, bízom a folyamatban, bízom abban, hogy a te utad az a te utad, és ugyanakkor figyelek rád, és kíváncsi vagyok rád. És nagyon-nagyon hálás vagyok nekik.
Igen, Popper Péter mondta, hogy nagyon jó, lehet, hogy nem ő volt, lehet, hogy a Vekerdi, hogy egy gyereknek nagyon jó tesz egyfajta egészséges elhanyagoltság.
Tehát, ugye, hogy... a Vekerdi nagyon kedves a szívemnek.
Igen, már sajnos szerintem nem tudom most meg, szerintem a Vekerdi mondhatta volt, inkább.
Én azt gondolom.
Igen.
Úgyhogy. Szóval nagyon, nagyon jó indítást kaptam a családomtól. Én nyilván magam miatt vagyok, azt gondolom, hogy körültekintő mászó vagyok, és én azt gondolom, hogy magam miatt vagyok elsősorban körültekintő mászó, nagyon jó bulinak tartom ezt.
Ez mit jelent, hogy körültekintő mászó vagy?
Hogy nem gondolom, hogy a mászásnak valamiféle fűszere, vagy sója, vagy nem tudom, pikantériája az, hogy közel merészkedem a halálhoz, és aztán utána mégsem.
De közben te ugye úgy tudom, hogy palack nélkül mászol.
Palack nélkül mászom, ami... és a legtöbb boxoló baseballütő nélkül lép be a ringbe, és a legtöbb futó az nem használ motorbicikli. Tehát minden más sportban, tehát ha valamilyen más sportot üznék, akkor nem kérdeznétek meg ezt.
Igen, minden sportnak, ha búvár lennél, akkor nem lenne gond.
Ha búvár lennél, és ezek külön szakágak.
Igen.
Tehát minden sportnak a sportra jellemző önkorlátozások adják a lényegét. Nagyon-nagyon kutyába leegyszerűsítve mondva, egy 8000-est azért nehéz megmászni egy normál út mentén, mert nincs odafönt elegendő levegő. Ha ezt az egy dolgot módosítom, attól még egy nagyon szép kalandban lesz részem, stb. De
a kihívás nem az.
Nagy részét, jelentős részét, mondjuk számszerűsítve az Everest esetében a megmászások kevesebb, mint 2%-a valósul meg palac nélkül, tehát mondjuk a 98%-át azt lefaragtam. Ettől függetlenül meg kell süvegelni mindenkit, aki fölmegy, tehát semmi bajom nincsen azzal, aki palackot használ, csak érdemes tudni, hogy mi a különbség a kettő között.
És azt honnan tudod, hogy vagy ez pedig egy önmagadban egy olyan kihívás, hiszen még sose voltál az Everesten, mielőtt fölmásztál volna oda, hogy te a szervezeted ezt neked bírni fogja. Mert ez nyilvánvalóan attól is függ, hogy van olyan ember, aki kiváló mászó, de valami miatt úgy van összerakva a genetikája, a szervezete, hogy ő nem fogja bírni ezt a csökkentett oxigén mennyiséget, és attól ő neki vagy nem fog sikerülni a mászás, vagy komolyabb baja lesz.
Igen, hát először is akár érdem, akár bűn az, hogy én nem használok palackot. Szeretném tisztázni, hogy ez nem egy ilyen, nem az én személyes, nem tudom, heppem. Én nekem meggyőződésem, meg fontos számomra ez a valami, de ezt örököltem a nagy elődöktől. Tehát a magyar expedíciós hegymászás, ha egy kicsit ilyen hegymászó történelme érdekelne minket, nem tudom, hogy egyáltalán érdekelne
abszolút,
minket.
Abszolút.
Nekünk nagyon-nagyon komoly alpesi tradícióink vannak.
De honnan?
A második világháború előtt, mit tudom én, az Ötvös Báró lányai, azok világszínvonalú, a női mászásban világszínvonalú dolgokat alkottak, maga az Ötvös Báró is, és nagyon sok jó nevű magyar alpinistánk volt a második világháború előtt. Ami a második világháború után történt, Magyarország inkább azt látta az alpinistákban, hogy ezek ilyen furcsa, szabadságszerető, hippi, hobó jellegű valakik, akik elmennek külföldre, a csuda tudja, mit csinálnak oda. Tehát Magyarországon ez éppen megtűrt kategóriába tartozott, és az a sztori, amit Himalája koronája, ez a 14-8000-es megmászása, ami lényegében a 60-as években zárult le a legtöbb alpinista ország számára, az nálunk a 80-as években kezdődött el. Tehát van egy ilyen legalább 3 évtizednyi lemaradás. Ugyanakkor ez a lezártság, ez konzerválta is a magyar alpinizmus értékeit. Tehát amikor beindult ez a Himalája koronája program, én a második generációhoz tartozom, mondjuk az egyik nagyon kedves barátom és mesterem Várkonyi Laci Konyi, az első generációhoz tartozott, Szilárd mondjuk a harmadik generációhoz tartozik. Tehát amikor az első generáció elkezdte a Himalája koronáját a 80-as években, akkor ők ezzel a konzervált értékrenddel vágtak neki a Himalája koronája projektnek. Evidens volt, hogy nem használnak magashegyi teherhordókat, evidens volt, hogy nem használnak palackozott oxigént, és ez a kérdés, ez igazából csak most a modern korokban kezdett el, vagy nem tudom, hogy hol tartunk, kezdett el így felszínre jönni, mert ma már a nemzetközi trend az, hogy létezik egy ilyen magashegyi turizmus, ami arról szól, hogy a lehető legtöbb asszisztenciával, a lehető legtöbb oxigénhasználattal
föltámogatnak
a csúcsra turistákat, és semmi bajom nincs a turizmussal, és azt gondolom, hogyha hiper-szuper milliómos vagy, akkor ennél sokkal csúnyább dolgokra is elpancsolhatnád a pénzedet, tehát ez tényleg nincsen bajom vele.
Na de akkor az azt jelenti, hogy mégsem, mert mondtad, hogy körültekintő mászó vagy, de akkor itt a körültekintés egy kicsit ez kikerül a látókörből.
Semmi sincs egészen úgy, hogy a Füstmilánnal szóljunk, hogy igen, körültekintő mászónak tartom magam, de fel tudom sorolni azokat az alkalmakat a hosszú-hosszú karrierem során, a 80-as évektől mostanáig, amikor nem voltam elég körültekintő. Igen, 98-ban, amikor elmentünk a Hindukus hegységbe, akkor volt ebben valami pimasság, volt ebben valami bátorság, volt ebben valami vakmerőség. Nagyon-nagyon sokat edzettünk, és azt tudtam, hogy a Mont Blanc-on nagyon kényelmesen éreztem magam minden alkalommal, amikor fönn voltam, de nem tudhattam biztosan, hogy mi lesz majd 5000-6000 vagy még magasabb méteren. Megint csak a populáció túlnyomó része, hogyha betartja az akklimatizáció szigorú szabályait, az alkalmas arra, hogy fölmenjen. És van a két szélén, vannak a, nem tudom, a szupermenek, és minden populáció, minden ilyen természetes dolg általában ilyen haranggörbére illeszkedik. Van néhány ember, aki meg alkalmatlan arra, hogy nagyon magasra menjen. Az egyik szintén ilyen mentor karakter az életemben, fantasztikus technikai mászó, a 80-as, 90-es évek nagyon nagy mászó alakja. A személyben elpattannak az erek valahol 6000 méter környékén. Nem tud annyit gyúrni, meg edzeni, mert nem tudom micsoda, hogy ezen változtasson. Tehát,
de akkor ő nem megy tovább?
Ne, ő más szakágakra specializálódott.
Hát nem megy, mert hogy ezt nem bírja jól, hát ez adottság, nyilván te sem másztál volna tovább.
Ilyen hegyre nem megy. De egyébként a hegyi sportmászás az megint csak az nem egy homogén elfoglaltság, hanem olyasmi, mint a korcsolyával űzhető tevékenységek
sokasága.
Tárháza.
Igen.
Amiben beletartozik a jégtánc is, meg beletartozik a gyorskori is. És amikor erről a felelősségről hadováltam az előbb, hogy nem tudom, és akkor valami ilyesmire gondolok, hogy azt mindenki tudja, hogy mi a különbség a rúdugrás meg a gerelyhajítás között. De a hegymászás az sokkal-sokkal több magyarázatot igényel.
Hát igen, mert a hegymászást nem közvetíti a tévé.
Nem közvetíti.
Tudod, tehát nincs az, hogy és most ott megy, Klein Dávid, még két méter.
Igen.
Lehet, hogy ma már ezt nem fogjuk megnézni, mert besötétedik közben, igen. De tehát valószínűleg ezért nem tudunk róla, és főleg azért sem, mert hogy azt gondolom, hogy mindig aztán óhatatlanul egy ilyen heroikus dologgá kezd válni, mert a sajtóban az sokkal jobban lehet eladni. Figyelj, engem az fog nagyon érdekelni, amikor visszatérünk a szünet után, hogy előbb volt-e a filozófia, vagy ebből az egészből alakult ki, hogy te ehhez közeledjél.
Ezt mindjárt meg is tudjuk, most tartunk egy kis szünetet a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
Hevér Gáborral,
és vendégünkkel Klein Dáviddal, mindjárt jövünk vissza.